reggeli személy.
Kukorelli Endre író, most már mint személy, pláne, hogy reggeli, de korábban még társműsorvezető volt. Egyébként jobban szeretsz kérdezni, vagy válaszolni? A jobb.
Hát én nem vagyok újságíró, illetve riporter, bár csináltam elég sok olyan típusú műsort, ilyen beszélgető műsort, ahol a kollégáimmal beszélgettem, és tulajdonképpen érdekelnek az emberek, meg érdekel, hogy ki mit miről gondol, de nyilván azért nekem így könnyebb talán válaszolni. Például azt szoktam mindig válaszolni, hogyha valamiről nem tudok, hogy nem tudom, és akkor el van intézve.
Ezt egy újságírónak bonyolultabb megtenni.
Igen, hát ez a helyzet az, hogy vannak olyan, ez típus, ez alkat kérdése, tehát vannak ilyen mindent is tudó emberek, ott mindig szoktam mosolyogni, vagy onnan elmegyek, vagy elsonfordálok, hogyha látom egy emberen, hogy mindent jobban tud mindenkinél, de, és vannak nagyon okos emberek, tehát ez egyáltalán nem, tehát nem arról az, hogy buta lenne, vagy ostoba, hanem tényleg ő megvan róla győződve, az a típusú ember, hogy mindent tud. Nevek a szerkesztőségben.
Hát, amiről egyébként eddig beszéltünk, az valahogy nekem a mai műsor egyik legfőbb témája vetette a kiszolgáltatottságot, mert ugye nyugdíjasokról beszéltünk, 13. havi nyugdíjról, meg erről a 30 ezer forint alamizsnáról, amit a kormány küldözget el a nyugdíjasoknak, és hát ha jól tudom, te is megkaptad.
Ugye? Ja, na most ez valóban csebben a tenger, tehát ez egy annyira gonosz, rossz indulatú dolog, hogy nagyon, tehát azt a 30 ezer forintot, ami nyilván minden ember, ha talál föl, hogy 30 ezer forintot, vagy 30 forintot, akkor fölveszi, világos, tehát ez semmi probléma, tehát nyilván mindenkinek jól jön az, még annak is, aki nincs rászorulva, de hogy most így tényleg így szélszórni 30 ezer forintokat, az sem korrekt, mert most egy 2 millió forintos nyugdíjjal bíró ember miért kap 30 ezer forintot, és egy 60 ezer forintos nyugdíjas miért kap 30 ezer forintot. Tehát itt azt kellene csinálni, hogy kéne meghúzni egy limitet, és azt mondani, hogy mondjuk mit tudom én, 300 ezer forint fölött nem adok. Vagy lehet, hogy nem így kéne csinálni, de vagy arányosítani kéne, tehát akinek kis nyugdíja van, annak kéne értelmszerűen megkapni ezt a pénzt. Az egyik, a másik meg az, hogy annyira kilóg a propaganda lóláb, hogy az őrület, tehát ezt a pénzt ezt nyugodtan hozzá lehetett volna csapni. A nyugdíjhoz, és itt te nem akarok ezzel semmi újat mondani, mert mindenki tudja ezt, csak nem értem azt, hogy az emberek azon része, mely remélem, hogy nem túlnyomónak mondható, tehát akik el van a kájó, vagy le van a kötelező a mostani kormányzathoz, hogy ezeket miért nem látják, miért nem evidens a számukra, hogy ez egy nettó kormánypropaganda. Szóval nem nagyon értem az embereket sokszor.
Hát ami egyébként a kisnyugdíjakat illeti, gondolom itt is szelektálni kéne, mert hát nagyon sok ember van, aki hát annak idején minimál adót fizetett be.
Persze, és világos.
Tehát tudod, vagy például itt vannak az előadó művészek, akiknél soha nem értettem meg, soha nem lett tiszta, mert nagyon picik a nyugdíjai. Hogy miért olyan pici? Azért, mert nem fizették az adót, mert ők azt mondják, hogy ők tőlük levonta mondjuk az Ori vagy a hanglemezgyár, hogy aztán utána befizették-e utánuk, azt nem lehet tudni. Semmiféle bizonyíték nincs arra, hogy ezek a pénzek beérkeztek.
Szóval ez pont így van, tehát most két dolog. Az egyik az, hogy tudom, hogy a nyugdíj az nem könyör adomány, hanem az egy stb. Azért befizetett járadéknak a később valami módon való visszaosztása. Tehát ez nyilvánvaló, hogy itt nem keverni mi is össze a szociális ügyeket, mondjuk a nyugdíjjal, ez tény. De például, amit mondtam a művészeknek, például az íróknál az volt, hogy volt ez a Magyar Népköztársaság
művészeti alapja?
Művészeti alap, irodalmi szakosztály. És akkor ide mindig levontak, nem tudom mennyit, már elfelejtettem, de mindig levontak a kis honoráriumaimból x százalékot, és ez ide ment. És ezt tulajdonképpen nekem vissza kéne kapnom, és akkor nem 170 ezer forint lenne a nyugdíjam, hanem nyilván legalább 270 ezer forint, de ez valahogy így nem számolt mondták el, természetesen fogalmam sincsen, mikor ugye nyugger lettem, akkor ugye be kellett menni, neked is nyilván be kellett menni ebbe a nyugdíjhivatalba, és ott én azt hittem, hogy nagyon komoly munkát végeznek azok az emberek, utána jártak mindenféle dolgoknak, hogy ki hol dolgozott, stb. Tehát le a kalappal, akkor ugye ennyi szóval még nem volt semmi digitalizálva, tehát ez egy nagy munka lehetett. Mindenesetre kihozták nekem ezt a nyugdíjat. Most nem hallok ilyen enyhén szóval meg minden, de azért, hogy 170 ezer forintos nyugdíjak legyenek, és ennél kevesebbek is vannak, azt azért túlzásnak tartom.
Egy másik beszélgetés arról szólt egyébként, hogy ha az egyik kórháznak van egy krónikus osztálya, ez közkórház, tehát ugye államilag finanszírozott, ahol 160 ezer forintot gombolnak le a rokonokról, hogy a hozzátartozójuk ott lehessen, hozzá kell tennem emelt szintű szolgáltatásokkal, tehát olyanokkal, amik nem tartoznak az alapellátáshoz. Csak hát jogilag ez egyáltalán nincs rendben, miközben a beteg meg az orvosok összekacsintanak, írja valaki, mert ez így mind a kettőjüknek jó. Csak hát nincs rendben mégis. Ez a katyvasz, amiben élünk, meg ez a mutyi, amiben élünk, amiben megpróbáljuk megtalálni a számításunkat, ez minden, csak nem rendszer. Ez egy posvány.
Szóval...
Csak azért mondom, ez a 160 ezer forint erőt az eszembe.
Jó, hát természetesen azért tartjuk az államot, hogy intézze ezeket a dolgokat. Tehát ne pofázom bele abba, hogy én hogy élek, hogy gondolkozom, kivel barátkozom, kivel bújok ágyba, stb. Ilyeneket ne szóljon bele, ne szónokoljon nekem a miniszterelnök március 15-én, ne szónokoljon, mert ő nem az én, nem tudom, vezetőm, nem az én vezetőm, hanem a miniszterek vezetője, benne van ugye a kifejezésben, hogy miniszterelnök, nem az én elnököm, stb. Tehát ő az én a közszolgáknak az elnöke. Tehát olyan mint hogyha én lennék az uraság, ezt mindig elmondom, hogyha elém tolsz egy mikrofon, mint én lennék az uraság, és ő meg a kasznár. Tehát a kasznárom az nekem nem is kéne tudnom rendesen a nevét, azt kéne tudnom, hogy Pistának hívják, de hogy már milyen Pista, kis Pista, vagy nagy Pista, azt már nem. Tehát igazából teljesen el van az egész tolódva, félre van értve, az emberek ugye csókolgatják a miniszterelnök kezét, stb., és azt hiszik, hogy ő egy ilyen valaki, aki jogosult megmondani, hogy én hogy éljek, döbbenetes az egész. És ebből következik az, hogy az állam nem normális dolgokkal, például azzal, amit az előbb mondtál, hogy ezt a katyvaszt valahogy kitisztítsa, nem ezzel foglalkozik, hanem azzal foglalkozik, hogy a hatalmát minél jobban bebiztosítsa, és ez félelmetes. De például ez, amiről az előbb beszéltünk, ez a 30 ezer forintos ilyen pénz leosztás, ez is ilyen, hogy akkora evidencia az, hogy ez egy választási fogás, hogy csak na, szóval. Nem beszélve arra, hogy miért kell ezt kinyomtatni, miért kell kipostázni, aki csomó ember nem fogja átvenni, akkor az visszakerül, és itt a humbug az egész, félelmetes.
Láttad a videóját a miniszterelnöknek?
A Poloskát?
Igen.
Hát szerintem nincs ember, aki ne lássa.
Illetve... Nem csak arról van szó, hogy megmondja, hogy te hogy éljél, hanem azt is gyakorlatilag, hogy ki éljen.
Igen. Hát ez tényleg, most gondolj be, oda megy a csávó már, mint az Orbán ebben a szállodába, és ott tényleg ott vannak azok a poloskák, rendben van, ez nem egy guszta dolog, ez kétségtelen. Na most akkor behívja a stábját, behívja. Mikor lát poloskákat, behívja a stábját, és lefilmezi, hogy ő egy seprűvel ott ezeket a poloskákat onnan eltakarítsa. Azok után, hogy azt mondta a beszédében, hogy áttereltek a poloskák, nem egy poloska terelt át, hanem a poloskák, és most itt meg bemutat, nem tudom, 200 szerencsétlen poloskát, amelyik ott átterelt, minden. Tehát nyilván, amikor ezt a dolgot mondta, én láttam ezt a beszédet, természetesen, vagy nem, sajnos láttam, inkább így mondanám, mert inkább Tolstojt kellett volna olvasnom helyette. Szóval az volt, hogy ő ott kinézett a papírjából, és eszébe jut, bevillant, ezt merem állítani, bevillant neki ez a dolog. Tehát ez nem volt leírva a beszédébe, teljes biztosan vagyok. És oké, utána gondol, az ember mond néha olyan dolgot, amit megbán. Tehát én is biztos ez alatt az egy óra alatt fogok olyan dolgot mondani, amit utána arra fog gondolni, hogy ezt nem kellett volna mondanom. Ez benne van az emberi mentalitásban, az emberi gondolkodásban, de hogy utána ahelyett, hogy próbál ebből kifarolni, most még rá is erősít ezzel a poloskázó filmmel, hát ezt nem minősítem.
Még egy dolog a kiszolgáltatottságról, hogy miben élünk. Épp most olvastam föl neked, még a mielőtt bekapcsoltak bennünket, Vámos Miklósnak a hát nyugodtan mondhatom, hogy pokoljárását. Ugye a Facebookon lezárták a fiókját, a Meta megüzente neki, hogy valami olyan tartalmat talált ebben a fiókban, ami gyerekbántalmazással függ össze. Na most szegény, természetesen szó nincs ilyenről, soha életében nem volt még csak közelében se egy ilyen hírnek. Megpróbált mindenképpen utána járni a dolognak, de hát a Facebookon nem lehet csak úgy beszélgetni. Hova mész? Milyen számot hívsz föl? Hol van a helpdesk? Milyen módon tudsz fellebezni, mert azt közölték vele, hogy tud. Aztán fellebezett, írt ide, írt oda, és visszajött az eredeti szöveg, hogy haver, ki vagy tiltva. Most akkor mehet a bírósághoz.
Szóval én a Facebook párti vagyok, tehát állandóan nézem, ott meg szoktam osztani azokat a dolgokat, amik például ezt a beszélgetést is majd meg fogom osztani nyilván, stb. És mindig csodálkozom azon, hogy az emberek nem, azt mondják, hogy ők nem, ők távol tartják magukat ezektől a médiumoktól. Én azt gondolom, hogy nem távol kell tartani, hanem bele kell menni. Én még a telefonszámomat is kiírom, meg a lakcímemet, mindegy olyan. De kétségtelen, hogy ez óvatatlanul kiszolgáltatja az embert. Ez kétségtelen. Csak hát ugye, ahogy viccesen szokták mondani, nincs kockázat rizikó nélkül, hát ez be kell vállalni ezt a dolgot, és hát rosszul lehet járni. De tulajdonképpen az élet az olyan, hogy egyáltalán nincs semmire életbiztosítás, állandóan rosszul járunk, meg néha meg jól járunk. Tehát azt mondom, hogy itt ez katasztrófa, mert tényleg valóban ezzel nem tudsz mit csinálni. Tehát nem lehet, nincs egy telefonszámom, vagy nincs egy cím, amit föl lehetne hívni, vagy írni lehetne oda, hogy kikérem magamnak, meg ez, meg az. És ráadásul ezek a vádak, ezek olyanok, hogyha elterjed rólad, hogy valami ilyen stikli, akkor ebből a vádból kimosakodni baromi nehéz. Szóval passz, tehát megadom magam. Én nem fogok leülni a Facebookról, ez biztos. Ezzel együtt sem.
Nem csak ez van, mondjuk reptéren vagy, vársz a gépedre. Géped nem indul. Senki nem mond neked semmit. Ez a szokásos.
Igen.
Megnézed a repülőtársaságok oldalait, mondjuk lehet, hogy le is van neked töltve, tehát egyszerűen csak a fiókod van. Belépsz, vannak ott telefonszámok, csetvonal, ez az, nem működik semmi. Nem veszik fel a telefont, nem ér vissza senki. Hát persze. Vagyis órákig ülhetsz ott, hogy fogalmad nincs arról, hogy mi történik veled. Csak azt mondod, hogy lopják az idődet. Nem tájékoztatnak, nem fizetnek kártérítést, és lehet mondani még ezeket a dolgokat, amikben ki vagy szolgáltatva, mert az szűnt meg, hogy szóba tudj állni a szolgáltatóval. A szolgáltató azt mondja, hogy Vámos Miklós azt írja, egy kínai falat építenek maguk köré, nem férsz hozzájuk. Nem is érdekled őket.
Ja, én egy menekülő útvonalat tudok, ilyenkor mindig van nálam könyv, és olvasok, és kész. Aztán,
hát egy igazi buddhista.
És aztán, igen, tehát így, én egy, ez egyfajta struczpolitika, ezt belátom, de nagyon kellemes. Tehát ez nem olyan, mint a struc bedugja a fejét a homokban, ez nem lehet olyan túl kellemes, de bedugni a fejedet egy könyvbe, az nagyon kellemes. És aztán utána történjen valami, mert az idő valami módon vagy megoldja ezt a dolgot, vagy nem, mit tudom én. És akkor mindig abban bízom, hogy van a környezetemben olyan ember, aki imádja a probléma megoldást. Én nem szeretem. Tehát én nekem föladni egy csekket, vagy nem tudom, ilyen dolgokat csinálni, az megcsinálom, tehát nem arról van, hogy nem, de szóval vért izzadok úgymond lelkileg legalábbis, hogy úristen, nekem el kell intézni valamit. És mindig imádom azokat az embereket, akiknek ez élvezet, ez szórakozás, meg minden. Tehát én mindig úgy érzem, hogy csak elvesztegetem az időmet azzal, amit most a Miklós ezek szerint csinált, hogy elkezdett írogatni ezeknek a gazembereknek, akik így megfasztották a Facebookjától.
Egyébként szaporodik azoknak az eseteknek a száma, amikor ha téged idézelek a fejedet a homokba dugnád, vagy mondjuk egy jó könyvbe hagyjuk a homokot. Tehát egyre gyakrabban érzed azt, hogy na most akkor ebből én kivonulok, és elkezdek olvasni. Görögöket mondjuk.
A helyzet az, hogy ezt javaslom is általában mindenkinek, hogy persze, tudom, hogy el kell intézni a dolgokat, tudom, hogy rengeteg megaláztatásban, méltánytalanságban fut bele az ember, gyakorlatilag állandóan foglalkoznom kéne azzal, hogy milyen az aktuális politikai helyzet, vagy milyen a világhelyzet, meg micsoda borzalmas dolgok történnek a világban, és nem mondom, hogy nem foglalkozom ezzel, azt nem mondom, hogy teljesen kizárom, de az a javaslatom magamnak azt javaslom, hogy kell húzni egy határt. Tehát az, hogy állandóan körülnézel és állandóan találsz magadnak, nem nehéz találni magadnak olyan dolgot, amilyen hatalmas probléma, és állandóan ezzel rágulsz, azt szerintem félreért, és baromi rövid az élet ahhoz, és baromi sok minden csodálatos dolog van, az emberiség, meg a természet maga, baromi sok mindent, ami a jóisten előállított olyan dolgokat, amit inkább nézegetni kellene helyette, és nem állandóan a problémákon nyavajogni, illetve nyavajognak azok az emberek, akiket ezért tartunk. Tehát visszatérve még, amit 10 perc ezelőtt beszéltünk, hogy az államot ezért tartjuk, hogy a problémákat próbálja meg valami módon kezelni, hanem is tudja megoldani. Tehát ne nekem kelljen állandóan azzal foglalkozni, hogy. És akkor ehelyett inkább én most valóban, ahogy udaságot mondtam, és ezt is már mondtam pár helyen, de mindenkinek azért mondom még egyszer újra és újra, mert mindenki csak föl szeretnék rá szólítani, vagy hívni a figyelmét, hogy tessék a görögöket olvasni. Az ember elkezdi a görögöket olvasni, elájul. Tehát elájulsz, annyira csodálatos dolgok vannak, mondjuk a görög mitológiát olvasni például, és hagyja a fenébe. Most tudom, hogy nem lehet hagyni a fenébe, én se hagyom. De amennyire csak lehet, ki kell vonulni ezekből a napi efemer, mert ezek rendkívül efemer dolgok. Tehát az, hogy most éppen mi a konkrét politikai katasztrófa, azt egy hét múlva már nem fogunk rá emlékezni. Nem fogunk rá emlékezni. És most baromi sok időt, energiát elfecsérelünk azzal, hogy nyafogunk rajta, meg siránkozunk, meg kétségbe esünk, hogy mennyire gazember az, ez, meg az, meg amaz, meg milyen borzalmas dolgok vannak. De utána pedig elfelejtjük, és tulajdonképpen ezzel megy el az idő, meg az élet.
Hát igen, csak egyre többször találkozol olyan helyzettel, hogy azt érzed, hogy meg kell magad védeni. Most megvédheted magad úgy, hogy elkezdesz olvasni görögöket, mármint a régieket, és megvédheted magad úgy, hogy azt mondod, hogy a rohadt életben ezt már nem hagyhatom, mert ez már vagy karaktergyilkosság, vagy az életem lerombolása, stb.
De valami jó kis egyensúlyt kéne kitalálni, igen.
De ez, hogy mondjam, néha az, hogy a társadalmi belefáradt ügyekbe túlságosan gyakran fordul elő. Itt van például ez a Szőlő utcai gyerekotthon igazgatójának az ügye, akit 2025. májusában tartóztattak le. Már 2002-ben följelentették gyerekprostitúcióért, aztán följelentették 2013-ban, 2014-ben, minden feljelentés után nem történt semmi, hanem mondjuk újabb pozíciókra nevezték ki ezt az embert, aki a hírek szerint ugye a jelenleg regnáló rendszer két miniszterének is, mondom a hírek szerint, szállított kisfiút és kislányt. Na úgy értem, underage. És ha visszaemlékszünk arra, hogy a kegyelmi botrány mekkora hullámokat vetett, ez az ügy, ami ennél sokkal gonoszabb ügy, ez meg így nem azt mondom, hogy alszik, de úgy pihenget. Ebben az ügyben most nem görögöket kéne olvasni, ugye?
Ezt én, de azt gondolom, hogy ez egy viszonylag új dolog. Tehát majd, hogyha kiderül, hogy ki az a két miniszter.
Az már kiderült, hogy gyerekkereskedelemmel foglalkozik.
Horror. Tehát tényleg az, hogy minősítetetlen, de hogy azt gondolom, hogy előbb-utóbb ez elterjed. Majd érdekes mondom, hogy minél könnyebben terjednek a hírek, annál nehezebben terjednek. Ez egy paradox helyzet, ugyanis annyi hír terjed, hogy az egyik kioltja a másikat. Tehát, és tényleg az emberek védekeznek is sokszor a hírek ellen, hogy nem akarnak ennyit, tehát így befogom a fülem, nem akarom. És akkor elmennek ilyen marhaság, ilyen bulvár felé. De azt gondolom, hogy ez egy, hogyha tényleg feketén fejének kiderül majd, hogy kik azok, akiknek szállították ezeket a gyerekeket, akkor itt nagyon nagy, itt egy robbanás lesz. Tehát most még
egyébként. Ki fog derülni?
Hát, tudod, hogy...
Hülye kérdés, mi?
Ami a jóslást illeti, ez, főleg ami a jövőre vonatkozik, abban nem nagyon érdemes belemenni. De én pozitív vagyok, tehát én tényleg egy pozitív csávó vagyok, így gondolok magamra. Én azt gondolom, hogy egyre inkább egyfajta kritikus tömeg képződik meg, amire egyébként 2010 körül, amikor egy kicsit beleszagoltam ebbe az úgynevezett konkrét pártpolitikába, akkor az volt a legnagyobb tapasztalatom, a legdurvább tapasztalatom, hogy az emberek közönösek. Tehát van egy közömbösség, engem nem érdekel a politika, majd fönt ott a nadrágos emberek elintézik a dolgaimat, meg minden hagyjanak békén, stb. És ez mintha változna. Tehát itt, és ezért vagyok pozitív, nem mondom, hogy optimista, mert mi legyek optimista, de pozitív vagyok, hogy igenis van egyfajta változás ebben, és hogyha elér egy kritikus tömeget hogy felébrednek az emberek egyfajta kóma állapotból, és elkezdenek tényleg foglalkozni a közös ügyekkel, akkor ez át tud törni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem véletlen az Orbánnak ez a poloska seprős videója, mert egyik rossz döntést hozzák a másik után. Tehát itt kapkodás van, nagyon-nagyon félnek, rettegnek, hát csak meg kell nézni tényleg egy ilyen híradót, mondjuk egy ilyen közszolgálati híradót, más sem megy, csak a Magyar Péternek a karaktergyilkolászása meg, akik körülötte vannak, ez egész paradox, tehát abszurd dolog, abszurd, tehát olyan abszurd, hogy egy hír, tehát nem véleményműsor, hanem a hír műsorban semmi más nem megy. Most ezt valaki nézi, és nem lesz rosszul tőle, akkor ott nagyon nagy baj van. Hogy vagy a szellemi színvonalával van baj, vagy tényleg egy minősített gazember, vagy pedig fizetési listán van. Tehát aki ma tudja élvezni ezeket a híreket, illetve a magyarnak ezt az elképesztő sinfolását, bántását, az tényleg, az ott vagy ezért fizetik, vagy nem rendes ember, vagy pedig sötét, mint az erdő.
Miért zárod ki a hívőket?
Jó, akkor azt mondom, hogy van még ugye az indoktrinált ember, tehát aki hívő, tehát aki vallási alapon áll meg minden, de hát láss, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy komoly IQ-val rendelkező emberek is indoktrináltak tudnak lenni, tehát gondoljunk bele, hogy az egész történelem arról szól, hogy ilyen vallási fanatizmus van, és nem hülye emberek voltak vallási fanatikusok, hanem okos emberek. Úgyhogy ezt kétségtelen. De hát azért mai világban úgy gondolom el, hogy igenis, aki elkötelezett, és aki olyan módon egy párt, és nem az igazság, vagy a méltányosság, vagy a korrektség oldalán elkötelezett, hanem egy párt oldalán elkötelezett, az szerintem az nem fér bele abba, hogy én azt mondjam, hogy egy igazi intellektus. Szerintem a normális értelmiségi attitűd nem lehet más, mint egyfajta törekvés a függetlenségre, törekvés arra, hogy a dolgot, hogy Bocskai Istvánnak van ez a híres mondás, hogy a dolgot magát nézni. Szerintem a politika politikának ez a quintesszenciája, hogy nem ideológiai, meg nem tudom, eszmei, vagy nem tudom, hit alapon működik a dolog, hanem vannak ugye a problémák, hogy mit tudom, jó dolog-e, hogy ennek a micsodának, palasznak így a tetejét így nem lehet leszedni. Jó dolog-e, vagy nem? Most komolyan, ez egy, mert ugye jó dolog abban a szempontból, hogy akkor nem esik bele a nem tudom szemétbe, hanem együtt dobott ki. Viszont rossz dolog, mert ilyen szerencsétlen, hogy nem lehet inni belőle rendesen. Most ezen például lehet vitatkozni. Ez egy rendes dolog, de egy probléma, nagyon pici probléma, most a világ legkisebb problémáját sikerült így megtalálnom, de hogyha ilyen nem működne, ez működne, lennének a kupak rajta legyen hívők, meg a kupak ne legyen rajta hívők, és akkor tulajdonképpen ez lenne egy kis szakmai probléma. Most ilyen kis, nagy és hatalmas szakmai problémákon kellene nekünk vitatkozni, tehát nem egyetérteni, egyáltalán nem vagyok az egyetértés híve, sőt, én igazi futballista vagyok, aki azért megy ki a pályára, hogy legyőzze az ellenfelét, most szombaton is ez történt velem, nem győztem le az ellenfelemet, mert kikaptunk, de nem azért mentem oda, de az van, hogy tényleg tessék harcolni, küzdeni, és a problémákat valami módon kezelni, és akkor ez maga a politika, és nem az eszmék, mert az ideológiák mentén nyavajogni.
Hát, ami az értelmiségi felelősségtudatot illeti, én egy rettentő csalódáson vagyok túl, egy igazi középosztályú, művel, diplomás, liberális, nagyon komoly érvkészlettel és értéktartománnyal rendelkező ember mondta egy olyan ügyben, ami neki fontos volt, mondott olyan dolgokat emberekről, emberek deportálásáról, vagy éppen elpusztításáról, amivel kapcsolatban azt mondtam, hogy hát ne haragudjon, de ez egy fasiszta szöveg, azt mondta, tudja. De neki ez az ügy fontos. Mindent fölad érte. Láttam, hogy az egész életét, az egész értékrendjét föladja ebben az egy pontban. Aztán megy tovább. És utána tesz két lépést, és megjön egy liberális, derűs, elfogadó személyiség. Azért ez itt elgondolkodtam, hogy a diploma meg a értelmiségi státusz mitől véd meg, és azt hiszem, hogy szinte semmitől.
Mondom, én azt, hogy aki diplomás vagy nem, az egy dolog, nyilván aki diplomás, az járt jó sokat iskolába, és minél többet tanulsz, annál stb. Annál nagyobb a potenciál benne, hogy a döntései tűrhetőek legyenek, de egyáltalán nem lesz attól jó a döntéskészletet, hogyha sokat tanultál, ez nem feltétlenül jár így párhuzamosan, vagy kézenfogva. Nézd, az a helyzet, hogy sokfélek vagyunk, és én még egyszer mondom, én inkább szeretek olyan emberekkel beszélgetni, akikkel például nem értek egyet, mert az élvezetes, és próbál mindig megérteni azt, hogy ő miért úgy gondolja, meg minden, és tehát az a jó beszélgetés, amikor elég empatikusak vagyunk egymásra, hogy nem rögtön minősítgetjük egymás, hogy így meg úgy, hanem próbáljuk meg megérteni azt, hogy az ő érdek és értékrendszer miért olyan, amilyen, és hogy honnan beszél valaki. Tehát tulajdonképpen, hogyha így állna föl a társadalom, és e felé mennénk, és nem a gyűlölködés, meg az egyből rögtön minősítem a másikat, hogy fasiszta, vagy kommunista, vagy stb. Ha így működnénk, akkor egy ilyen heveny, jó érzésű, jó hangulatú vitakultúrába tudnánk élni, és ez tulajdonképpen jó lenne, mert ez előrébb vinni a dolgokat, mint az, hogyha valaki nem ért velem egyet, akkor rögtön kirekeztem a nemzetből, vagy a jó emberek közül, és sajnos most inkább ez van.
Hát annyira, hogy ezt te is tudod, hogy a választásig ez fog menni. Ami nem az, amit te mondasz, hanem ennek az ellenkezője. És nem egyszerűen csak a gyűlölködésről van szó, hanem a egészen lecsupaszított primitívségekről. Tehát ilyen, emlékszel biztos, hogy a Fidesznek volt egy olyan hadjárat, amikor csak emojikkal üzent. Sírók, meg hányó emojik. Tehát ugye még szavakat se pazaroltak arra. Mint azt ételezték volna föl, hogy az ő támogatóik nem is tudnak olvasni, csak képeket látnak. Körülbelül ezen a szinten kezd mozogni, azt hiszem, az üzengetés.
Szóval minden szinten mozog. Tehát ezen a szinten is, ugye, mert én 2 évig voltam katona, és ott volt egy ilyen mondás, hogy a céltáblának, nem tudom, megvan ez neked, az alsó széle közepét kell megcélozni. Tehát van a céltábla, és van az alsó széle, és annak a közepét kell megcélozni, azért, mert a Kalasnyikov fölránt. Tehát amikor meghúzod a elsütő billentyűt, nem a ravaszt, akkor a Kalasnyikov
47-es volt te. Nem,
nekem Kalasnyikov volt. Igen. Mindegy. És tehát itt az van, hogy hát ez a Rogán művek, mondjuk így, tehát ez a propaganda művek, azok pontosan bemérik azt, hogy minél lejjebb beszélsz, minél az alsó széle közepe felé beszélsz, ha tetszik, emojikkal, meg ilyesmikkel, akkor úgymond nagyobb a találati valószínűség, hogy ilyen katonailag fejezem ki magam. Úgyhogy tulajdonképpen ez érthető, de azért minden szinten próbálnak nyomulni, tehát próbálnak ilyen filozófiai szinten is nyomulni. Olyan,
nem mondott, hol?
Olyan, amilyen, de például hát azért vannak ilyen okos csávok köztük, például, mit tudom én, ilyen Békés Márton típusú beszélők, úgyhogy mindent megpróbálnak, de kétségtelen, hogy ami látványos, ez az emoji szint. Tehát amikor azt gondolja a propaganda, hogy szavak az már túl bonyolultak, meg azokat nehéz megérteni, meg félreérteni, minden, legegyszerűbb ilyen jelekkel kommunikálni. Például ezzel, amit most már harmadszor hozunk föl, de teljesen jó csebben a tenger, ez a poloska lesöprés. Poloska lesöprés. Tehát vagyunk mi, akik ki vagyunk szolgáltatva a poloskáknak, a borzalomnak, az undormánynak, meg minden, és akkor mit csinálunk? Kedélyesen, ugye az Orbán nagyon kedélyesen söpört ott, meg még ki is szólt, meg minden. Nálatok is vannak poloskák, meg ilyeneket. Szóval gyönyörű, tehát ebben tényleg kvázi, tehát az van, hogy a Fidesz kommunikáció szinte minden kis elemét, hogyha kiveszed, akkor az tényleg ilyen csebben a tenger, hogy ki lehet elemezni egy ilyen pici dologból is az, hogy működnek, és ez fájdalmas. Na most természetesen tehát nem arról van, hogy csak a Fidesz csinálja, hanem mindenki csinálja, de ugye az van, hogy aki a hatalomban van, akinek a végtelen számú, vagy korlátlan erőforrások állnak a rendelkezésükre, ugye azok az érdekesek ilyen szempontból, tehát aki a saját pénzéből csinálja, és hülyeségeket csinál, vagy rosszul mozdul, vagy rosszul beszél, vagy rosszul mond ezt a szamaszt, az jóval inkább el tudom nézni, mint az, hogy a végtelen erőforrások fölött rendelkezik, és ezeket a produkciókat tudja megcsinálni, vagy ki emanálni magából.
Ugye van a másik félelem, hogy a szót tett követi, ez egyébként már tavaly is fölmerült, amikor elkezdődött ez a versenyfutás, és elkezdődött ez a propaganda beélesítése, és hát történnek a világban gyilkosságok, mindig is történtek a világban gyilkosságok, de mintha Európa most megijedt volna Amerikától. Úgy értem, mintha megijedt volna egy mintától, amit fölmutattak neki, és az olaszok például elkezdenek nagyon komolyan figyelni arra, hogy ilyen merényletek ne történjenek meg, tehát őrzésvédelem, rendőrség, katonaság kivezényelve, gyakorlatilag egy laktanyába fogunk élni.
Jó, hát tényleg megint csak azt tudom mondani, hogy történelmet az ember kicsit nézegeti, mert minden gyakorlatilag folyamatosan voltak gyilkosságok, politikai gyilkosságok, tehát ez egyáltalán nem egy új fejlemény, és ma, amikor és ráadásul ugye az van, hogy szokták mondani, hogy amerikai kultúra, ugye a cowboy kultúra, amikor mindenkinek kellett, hogy revolvere legyen, mert itt tudom én, mentek nyugat felé, és ott egyszerűen volt ellenállás, meg nem tudom, meg egymással is ugye harcoltak a pénzekért, meg a nem tudom miért, a hatalomért. Így hozzátartozik az amerikai kultúrához az, hogy nem tudom hány, tehát másfélszer több fegyver van, mint a hány ember van Amerikában, mármint magánkézben. Most ugye, de ez is olyan, hogy mindig volt fegyver az emberek kezében, tehát a nemesek kardot hordtak, és a parasztok meg bicskát hordtak. Tehát olyan hogy mit tudom én...
És bicskáztak a...
Hát olyan, osmánál. Hát nem, hát olyan hétvége nem fordul hatott elő, hogy ne legyen bicskázás a kocsmában. Szóval a harc az egy alap dolog, ugye, bocsánat, hogy ezt mondom, Hérakleitosz, ugye, akinek a töredékei felgyújtották az alexandriai könyvtár, tehát hogyha egy dolgot tudnék mondani, katasztrófát a világ történelme, akkor alexandriai könyvtár felgyújtását mondanám, így csak töredékei maradtak, de van egy ilyen csodálatos töredék, hogy a háború mindennek az atya és istene. Írta, mondta Herakleitosz. Tehát a háború az mindennek az atya, mindennek az istene. Tehát ez az alap. Az ember, és nyilván nem csak az ember, de az ember mindenképpen mindig is háborúzott. Tehát ugye az író történelem előtt ugye folyamatosak voltak a háborúk, és az író történelem mivel kezdődik, illetve az irodalom a legnagyobb műalkotás, amit valaha ember előállított, az a Homérosznak az Iliász című eposza, ugye, az a trójai háború. Trójai háború, ahol elmondhatatlan kegyetlenséggel gyilkolták egymást a trójaiak, meg a görögök. Tehát ez borzalmas, de ez alap. Na most arról van szó, ugye, hogy ezt kell valami módon sublimálni. Tehát az ösztön világot, az, hogy gyilkoljuk egymást, ez minden egyes ember felelőssége az, és mindig az államnak is a felelőssége, hogy próbáljon valami olyat csinálni, amivel ezt az ösztönvilágot sublimáljuk, tehát hogy próbáljuk ezt a folyamatos egymás elleni izzó haragot, meg gyűlöletet sublimálni. A görögök kezdték ezt is el azzal, hogy föltalálták, vagy egy görög kitalálta azt, hogy olimpiát csináljanak, ugye? Tehát, hogy 4 évenként van az olimpia, és a görögök addig állandóan háborúztak meg az emberiség. 4 évente egyszer, egy évben nem volt háború, illetve az is a sport is egy háborús játék, minden a futball az egy tipikus háborús játék.
Ez maga a szublimáció.
Csak éppen maga a szublimáció, tehát nem kell meghalni. Tehát ugyanúgy lőnek, védekezel, harcolsz, stb. Küzdesz, minden olyan, tehát maga a sportnak a nyelve is háborús nyelv. Csak az a bagatell különbség van, hogy nem kell meghalni. Most tehát az a jó állam, amelyik nem hergeli az embereket, és sajnos most egy olyan hergelésben vagyunk itt és most Magyarországon, ami páratlan. Tehát a legnagyobb bűne egyáltalán nem ez, meg az, meg amaz a Fidesznek, hogy mit tudom, infláció, meg stb. Mi, amiket szoktunk mondani. A legnagyobb probléma az, hogy amikor kétharmadjuk lett, akkor 2010-ben, akkor én ugye pont épp a parlamentben voltam, és tényleg volt bennem, vagy bennünk egy ilyen elgondolás, hogy na most jön a konszolidálásnak a lehetősége. Kétharmaddal lehetett volna konszolidálni. Kétharmaddal lehetett volna az ellenzék irányába olyan gesztusokat tenni, ami visszautasíthatatlan, ami lefegyverző. Tehát, hogyha én teszek neked egy gesztust, akkor ezzel lefegyverezlek. Tehát nem kell nekem, hogyha mondjuk azt akarom, hogy te engem ne bántsál, vagy azt akarom, hogy én jobban járjak, mint te. Sokkal ügyesebb gesztust tenni neked, egy szívességet, ami ahol esetben nekem nem is kerül semmibe, mint hogy még jobban kibabráljak veled. Tehát én ezt látom az ősbűnnek, az Orbán, és méghozzá az Orbán Viktor ősbűnének, hogy ezt nem tették meg. Nem kezdték el a társadalmat konszolidálni. Ami még egyszer mondom, nem azt jelenti, hogy a különböző érdekű és értékű, értékvilággal bíró emberek szeressék egymást, meg boruljanak egymás nyakába. Egyáltalán nem kell egymás nyakába borulnunk. Kőkeményen lehet egy kompetitív világban, én szeretek kompetitív világban lenni, amikor nem mindenki nyalja egymás popsiját, meg minden, hanem egyszerűen megküzdünk a saját érdekünkért és az értékeinkért. De azt úgy csináljuk, hogy nem ledaráljuk a másikat, nem lepoloskázzuk, és maradjunk ennél ötödszörre is ennél a metaforánál, hanem egyszerűen azt mondjuk, hogy nekem ez a véleményem, és nekem meg az. Jó, oké, akkor szkanderezzük le, vagy játsszuk le ezt a dolgot.
De hát vannak olyan emberek, akik sokkal szívesebben nyomnak le egy másik embert, mint hogy lefizessék, vagy kényeztessék azért, hogy elfogadja őt mondjuk egy ilyen vezérűrűnek.
Ez így van, Sándor, de a helyzet az, hogy aki a politikai pályára lép, tehát úgy értem, hogy profi, mert mi is politikai pályán vagyunk, tehát mi amit most csinálunk, az nettó politika. Tehát most mi politikusok vagyunk, csak éppen ezért nem kapunk pénzt, én legalábbis nem. Egyszer majd remélem, hogy egy ezért a sok munkámért, amit itt beletettem a Kurban Rádióba egyszer, ezt most mondom az Aratónak, hogy egyszer egy reklámot azért már megengedj. Egyik könyvemet reklámozátok már, bakker, szóval ennyi. Ezt most muszáj volt elmondanom. Tehát lényeg az, hogy abszolút felelőssége van annak, aki ezért ráadásul pénzt is kap, tehát mondjuk a miniszterek elnök legyen, hogy jöjjön rá arra, hogy egyetlen egy hazafias dolog van, az ország légköre, az döntő. Ugye most szegények vagyunk, vagy közepesen vagyunk szegények, vagy nem tudom micsoda, az egy dolog, azon lehet dolgozni. De hogyha rossz a légkör, az akkor lehetünk bármilyen gazdagok is. Ha én gazdagok és rosszul érzem magam, akkor rossz az életem is, és akkor ez a depresszió, az öngyilkosság, meg a drog ugye, emiatt drogoznak a gazdag emberek is, mert nem érzik magukat jól. Na most a miniszterelnök az elsődleges feladata, hogy minél jobb légkör legyen az országban. És a jó légkört azt nem a másik, az ellenfél, a másképp gondolkodók ledarálásával lehet. Mert hiába, nem tudod ledarálni. Tehát az ország egyik fele nem tudja ledarálni a másik felét. Nem tudja. Hanem kvázi beszélő viszonyban kéne velük kerülni. Ez szoktam mindig Mikszáth Kálmárra hivatkozni, aki a Tisztelt Ház című könyvében leírja azt, hogy működött az akkori parlament 19. század második felében, végén, ugye, hogy hatalmas viták voltak benne a patkóban, viszont mikor kijöttek a folyosóra, akkor ott együtt csibukoztak, ugye, ott együtt dohányoztak, meg elmentek, meg kártyáztak, meg minden ezek a képviselők, tehát nem értettek egymást sal egyet, ennyi szóval, baromira nem, de az emberi viszonyatokat nem keserítette meg. Amikor én a parlamentben voltam, akkor tényleg az volt, hogy nálam fiatal ember, megyek vele szembe a folyosón, és nem köszön. Nem köszön. Ugyanolyan képviselő, mint én. Nem köszönnek el. És akkor ráköszönök, akkor látom rajta, hogy ő is érzi azt, hogy elpirul, meg így látom rajta, jaj, a szerbusz, tudod? Tehát akkor már rögtön kialakul ez a dolog, de és azt mondom, hogy el kell kezdeni valakinek. És oké, ha ők nem kezdik el, akkor miért ne kezdje el a másik fél. Tehát nem azt kell nézni, hogy ki éppen milyen helyzetben van, hanem egyszerűen mindenkinek meg kéne próbálnia relatíve korrekt módon viselkednie. És ez az egész társadalomra vonatkozik, tehát olyan történeteim vannak, amik most nincs idő elmesélni, hogy lehet még a leggusztustalanabb ilyen Facebook bejegyzés, Facebook, ugye, ilyen messenger bejegyzésekre, meg nem tudom mikre is, hogy a korrektúvá szólsz, akkor az az ember, aki elkezd vele gyűlölködni, akkor hirtelen megváltozik. Ez nagyon érdekes. Tehát minden emberben van itt valahol egy ilyen jó rész. Tehát az elvetemült emberekben is. Ha eltalálod ezt a jó részét, a lelkinek ezt a jó részét, ha normálisan reagálsz, és nem rögtön pofán vered, hanem mit tudom én, próbálsz a szemébe is próbálsz vele normálisan beszélgetni, akkor a legtöbb ember 95%-ban az jól fog reagálni. Hát, tudom, hogy te szkeptikus vagy, mint én. Okay.
Nem akarok cinikus lenni, hogy most itt a kívánság fél óra után térjünk vissza a valóságba. Mégis csak arra, mire számítasz? Mondjuk, győz az egyik, győz a Tisza, kormányt alakít. Nem győz a Tisza, hanem győz Orbán, aki megint meg tudott venni annyi embert, és a propagandájával addig dögönyözte az agyukat, amíg rászavaztak. Akkor is, hogy mondjam, csak számítani lehet arra, hogy semminek nem lesz vége. az egyik győzelmével sem lesz vége semminek. Ennek a szembenállásnak, az ország egyik részének a másik ellen való fordítása, ami nem fog elmúlni azzal, hogy az egyik fél megtalálja a másik fél jó oldalát, na bocsáss meg, és akkor egy gesztussal föloldja a varázslatot, a gonosz varázslatot. Nem hiszem, ez a mesében van.
Nem, ez nincs a mesében, ez benne az emberi természetben, tehát mi alapvetően nem vagyunk gonoszak, csak van egy ilyen közeg, amiben mindig kontextusok vannak. Tehát én meg te benne vagyunk egy kontextusban, a valóság kontextusában, és tulajdonképpen akármennyire is próbálunk ilyen frankó csávóként ellenállni a kontextusra, nem tudunk. Tehát minket kvázi fogjul ejt a kontextus, de mindenkit, egy hangyát is meg, bárkit a kontextus határa determinál. Persze vagyok én, mint gondolkodó ember, vagy függetlenül élni akaró ember, de a kontextus az nagyon, nagyon fontos. Na most, ami azt illeti, hogy tehát, ha te meg én, meg bárki kis példát mutat a tekintetben, hogy nem rögtön kezd el gyanakodni, nem mindenen gyanakszik. Például ugye van ez a mostani, az egyik ilyen nem a legfontosabb, de ilyen mellék, elég fontos vita, ugye a DK és a Tisza között, ugye? Tehát a DK azt mondja, hogy én akkor is elindulok, mert én a Tiszát, meg ezt a magyart, ezt annyira utálom, gyűrölöm, meg nem tudom micsoda, hogy akkor is elindulok. Most elindul, elvisz 4,5%-ot a semmibe, és ezzel veszélyezteti a rendszerváltást. Most én voltam egy beszélgetésen, mindegy, nem akarom a részletet mondani, ahol egy nővel, egy fiatal,
DK-s
támogató nővel tudtam a leginkább összecsapni, hogy így mondjam, és sajnos ez az intelligens, nagyon intelligens, csinos fiatal hölgy odáig tudott jutni, hogy amikor mondtam neki ezt a dolgot, akkor azt mondta, bár bocsánat, hogy jó, akkor inkább maradjon az Orbán. Tehát annyira gyűlöli a magyart, azt az attitűdöt, amit Magyar Péter képvisel, hogy akkor azt mondja, hogy akkor már inkább maradjon a Gyurcsány, Orbán. Az Orbán. Na most én itt azt mondtam, hogy én majdnem felálltam, és azt mondtam, jó, hát akkor nincs miről beszélni, de én azt mondom, hogy ezzel együtt lehet arra gondolni, hogy esetleg a jobb érzésűek azt mondják, hogy utolsó pillanatban belátják azt, hogy most nem arra kéne gyúrnunk nekünk, hogy most akkor hogy ne csak a magyar legyen, meg akkor megint egyeduralom lesz, meg saját ismerjük ezeket az érveket, hanem az, hogy változzon meg a rendszer, és mikor majd jó megváltozik a rendszer, majd egy újabb, más típusú választási szisztéma lesz, és a bebetonozott embereket kétharmaddal esetleg le lehet váltani, mert minden, akkor utána lehet egy olyan nagyon is erőteljesen plurális struktúra, ami nekem is a kedvencem. Én is, nekem is vannak preferenciáim, és el tudnék képzelni egy olyan pártot, mert lehet, hogy csak 2-3%-ot érne el a választásokon, ami a leginkább megfelelne az én ízlésemnek, tehát a kulturális ízlésemnek, meg a zöldségemnek, stb. Tehát, de ebben a pillanatban nincs más megoldás szerintem, mint az, hogy kétharmada le kell váltani mostani kormányzatot, vagy pedig marad minden a régiben. Most ez a hölgy, ez ő meg azok, akik azt mondják, hogy ők azért nem szavaznak a Tiszára, mert a magyar gyűlölik, gyűlöletesen tartják. Ezek sajnos benne vannak ebben a törzsi személyben. Ugye, na most, Ramnész, Ticiész, Lucerész.
Elmondhatod, még egyszer nem értem.
Ramnész, Ticiész, Lucerész. Ez a három törzs, amelyikből később Róma feltámadt. A latinok, az egyik latin volt, a másik etruszk, a harmadik, mit tudom én, Szabin, mit tudom én, nem vagyok éppen szakértő ennek, de nagyon tetszik ez nekem. És ez a három törzs, ezek zsigerileg gyűlölték egymást, zsigerileg, mert másképp tapadt a haj a fejükön, ennyi. Tehát a hét magyar törzs is, tehát olvastam emlékszem gyerekkoromban egy jó kis ifjúsági regényt, amiben leírja, hogy az egyik törzsből, a magyar, az egyik törzsből a másik törzsbe átmenni, tehát testileg oda átlovagolni, az veszélyes volt. Veszélyes volt. A magyar törzsek is. Tehát mi vagyunk, tehát csak belül lehet házasodni, csak nagyon nehéz az átjárás. Egy kicsit olyan egyébként, mint az előbb mondtuk 10 perccel ezelőtt a szomszéd falu. Ugye átmenni a szomszéd faluba egy parasz gyereknek, és ott udvarolni, az életveszélyes volt. Na most, amíg a Rámdész, Ticész, Lucerész törzsek ilyen zsigerileg gyilkolták, és utálták, és gyűlölték egymást, addig nem volt semmi. Amikor elkezdtek kiegyezni egymással, barátkozni egymással, megengedni egymásnak, hogy abból mi lett? Róma. A legnagyobb birodalom, a legcsodálatosabb birodalom, ami még Athénnél, még az én kedvenc görögeimnél is intenzívebb, vagy extenzívebb volt. Tehát, hogy mondjam, amíg ez a zsigeri dolog lesz, tehát, hogy azért nem szavazok a Tiszára, mert gyűlölöm a Magyar Pétert, egy DK-s, azért nem szavaz, addig itt fű nem telem, tehát ez kétségtelen. De én azt abban reménykedem, hogy előbb-utóbb ez a zsigeri, ez a törzsi, a tribusz, ugye a törzs, a tribusz, nagyon-nagyon-nagyon kemény dolog. Tehát az állatvilágban is ez van, hogy egy csimpánz oda kerül egy másik törzs csimpánzra, és megölik. Tehát ez egyfajta nem atavizmus, hanem egyfajta genetikai kód, hogy gyűlöljük a másik törzset. Tehát ezzel szembe kell néznünk. Nem azt kell mondani, hogy én nem gyűlölöm, nem igaz. Az én genetikai programomban is benne van a minimum az a viszolygás valami idegentől. De hogyha ezt nem tudjuk megoldani egy országon belül, akkor 5-6-ra nem fogunk jutni. Én abban reménykedem, hogy ezek a DK-s fiúk és lányok is be fogják látni, hogy az, hogy most nekünk Klára kell, ebben a pillanatban nem aktuális. Ámen.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen a figyelmet, és most itt a műsor végén még egyszer hadd mondjam el, hogy köszönöm azoknak, akik rám szavaztak, és nagyon kérek mindenkit, aki velünk van, aki hallgat bennünket, aki támogatni akar bennünket, hogy tegye ezt. Indul a gyűjtési hét, egy nagyon nehéz periódus előtt vagyunk, és hát megint össze kell tartanunk. Köszönöm szépen!